Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy mi is jöhetünk hozzád Jézus nevében, és hogy édesatyánknak szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél bennünket, hogy ma még többen is lehetünk, mint ahányan tegnap este megérkeztünk, és köszönjük neked azt, hogy most is van üzeneted a mi számunkra, és hogy te tanítani akarsz mindannyiunkat arra, hogy jobb, imádkozóbb életet éljünk. Így kérünk, hogy légy ma is itt közöttünk a te szent lelkeddel, és taníts bennünket ebben a témában is. Amen. Mielőtt tovább mennénk a következő diára, bevezetésként annyit mondanék, hogy azt mondják a jó előadásról, prédikációról, hogy max. 3 információt szabad a hallgatóságra bízni. Hát majd lehetetlen küldetésre vállalkoztam, mert én 13-at fogok, úgyhogy a jegyzetfüzetekre nagyon nagy szükség lesz. És akkor a Lukács evangéliumából nem beszéltünk össze, tiszteletes asszonya, de ugyanazt az ige szakaszt fogjuk továbbvenni. Lukács 11. részének az első 4 verse lesz az alapigénk. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, mármint Jézus, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Egy olyan érdekességre hívnám fel rögtön a figyelmet, hogy míg a másik evangéliuma benne van a teljes mi atyánk, itt csak ezek a kiemelt mondatok, hát a különböző apostolokban lehet, hogy különbözőképpen csapódott le az, hogy mi volt az a legfontosabb, amiért mindig imádkoznunk kell, és Lukács ezeket tartotta fontosnak, vagy számára ezek voltak fontosak. Tehát 13 információ lesz, külsőképpen és belsőképpen fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan gyakoroljuk az imádságot, és először leragadnánk a külső jegyeknél, a külső képen lévő dolgoknál, és itt rögtön az első dolgot láthatjuk, hogy mi az imádságra megfelelő helyszín. Ugye a Jézusról itt a mai igében azt olvastuk Lukács evangéliuma elején, hogy valahol imádkozott, és nem határozza meg pontosan az ige, hogy hol. És pont ebből lehet arra következtetni, hogy nem volt jelentősége annak, hogy hol imádkozott, hanem annak volt jelentősége, hogy ő azzal kezdte minden szolgálatát, gyakorlatilag, hogy előtte imádkozott. És sok igét hozhattam volna ide, de bizonyára ismerik is a testvérek, úgyhogy nem válogattam össze, de tudhatjuk, hogy Jézus tényleg számtalan helyen imádkozott. Imádkozott ő zsinagógában, imádkozott ő tengerparton, a tengeren, a pusztában, sivatagban, akkor is, amikor az ördög megkísértette. Tehát mindebből azt látszik, hogy nincs helyhez kötve az imádság, hanem mi bárhol megszólíthatjuk a mi édes atyánkat. Viszont itt szeretnék kihangsúlyozni egy fontos dolgot, hogy a bárhol az ne sehol legyen. Mert sokan szokták azt mondani, hogy ugye nem muszáj templomba se járni, mert bárhol gyakorolhatjuk a mi vallásunkat, ez ma nagyon divatos, mert otthon is tudják gyakorolni a vallásukat, és ez sokszor arról szól, hogy igazából nem gyakorolják a vallásukat, és most a COVID-helyzetben szerintem mi is megtapasztalhattuk, hogy otthonról online követhettük az istentiszteletet, még gyülekezeti kis csoportokat is tarthattunk, de hogy az élő közösség azért hiányzott mindenkinek, és alig vártuk a találkozást, hogy nem ugyanaz otthon gyakorolni a vallásunkat, mint a személyes közösségben. És hogy erre a bárholra mondjak is példát, ahogy készültem, az jutott eszembe, hogy tényleg sok helyen lehet imádkozni, amit így nem is gondolnánk, mert hogy alapvetően arra gondolunk, hogy vagy a templomba, vagy otthon imádkozunk. Én sokat utazok, régen busszal, és emlékszem, még egy evangelizációs héten hallottam az egyik prédikátortól, hogy ő a buszozási időt mindig imádságra használja ki. És én nagyon sokszor utaztam úgy, hogy Pátyon majdnem az utolsó megállónál szállok fel, hogy ott szinte sose volt ülőhely, hanem örültem, ha felfértem a buszra és állóhely jutott, hogy gyakorlatilag a befele lévő utat nem tudtam semmire kihasználni, ha nem éppen valami ismerőssel szálltam fel, akivel tudtam beszélgetni, és ez nagyon megragadott, hogy a buszon, aki éppen ismerőst látok, vagy ami akkor a szívemen van, hogy a buszon töltött időt hiába van ott körülöttem 100 ember, és lehet, hogy még zsibong is, ha én mégis el tudok csendesedni, akkor ott is tudok akár imádkozni. És mostanában már kocsival járok, de pont ebből a buszos imádságokból megmaradt, hogyha a buszon, amikor emberek vettek körbe, és azt az időt is ki lehetett használni imádságra, akkor hogy ne lehetne a kocsiban lévő, de ez persze nem azt jelenti, hogy lehúnyom a szemem és csukott szemmel vezetek, de hát most már azért olyan rutinszerűen vezet az ember, hogy hazafele nagyon szeretek így kiengedni, és akkor tényleg az egy csendesség is sokszor, hogy így az aznapot megbeszélni Istennel, úgyhogy vagy átgondolni. És nagyon extrém példát is mondanék a bárhol lévő imádságra. Sokan dolgozunk, van, akik tanulnak. Én amikor még tanultam, és csak főiskolára vagy egyetemre jártam, akkor nem volt nagyon más elcsendesedési hely, mint hogy a mosdóba bezárkózzam. És szintén ez megmaradt a munkahelyen is, ahol úgy kerültem be irodába, hogy többen ülünk egy szobába, tehát ott értelmszerűen nem tud az ember elcsendesedni, és ez nem azt jelenti, hogy el kell lógni a munkaidőt, de van olyan helyzet, amikor hirtelen megbántanak, valami nem boldogul az ember, és hogy tényleg jó lenne azonnal Istenhez szólni, úgyhogy ezt a munkahelyre is magammal vittem, hogy még a WC is lehet megszentelt hely, és ott is imádkozhatunk. Úgyhogy tényleg a bárhol, az bárholt jelent. És menjünk a következőre. Ugye a tipikus imádkozó helynek a templomot tartjuk, és bocsánat, hogy nem egy református templomot tettem be, ez épp a Váci Székes Egyháza a háttérben, de hogy a templomot tartjuk alapvetően az imádság házának, és talán többen mondták is a Covid idején, hogy ez nagyon hiányzott, hogy akár Isten tisztelet előtt, amikor oda megyünk, hogy már ott el lehet csendesedni, és nagyon jó volt, és én is éltem azzal a lehetőséggel, hogy sokszor úgy ki volt nyitva a templom ajtó, hogy ugye rács volt csak belül zárva, és a előterébe, a küszöbére be lehetett lépni a templomnak. Van is egy ilyen ószövetségi, hogy milyen jó, hogy csak a küszöbére érhessünk a templomnak. Hát ez tényleg a Covid idején megerősödött bennem, hogy jó volt ott lenni és ott elcsendesedni, mert annak van egy különleges varázsa. De például amikor az első ifink volt most a harmadik hullám után, akkor azt a templomba tartottuk, és emlékszem, hogy így mindenki meg volt rökönyödve, hogy milyen csönd van a templomban, mert hogy tényleg így, ahogy beültünk, az elcsendesedés ideje volt ott az, hogy végre ott lehetünk. Úgyhogy a templom az alapvetően tényleg az imádságháza kell legyen, és az kell a középpontban legyen ott is. Viszont kaptunk az imádság helyszínére vonatkozóan egy jó tanácsot, hogy bárhol imádkozhatunk, de jó, ha van egy főhelye az imádságunknak, és erre hoztam ezt az igét, amit a Máté evangéliumában találhatunk, hogy te pedig, amikor imádkozol, akkor menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Hogy Jézus itt arról beszél, hogy legyen egy olyan belső szobánk, egy olyan belső zugunk, ahol tényleg egyedül vele tudunk lenni, ahol tényleg ki tudunk kapcsolni minden zavaró tényezőt, még a számítógépet is, meg az okostelefont is félre tudjuk tenni, és nem azt piszkálni, hanem tényleg minőségi időt eltölteni Istennel. És az otthon általában azt gondolom, hogy a hálószobánk lehet, De ha mondjuk valaki sokat dolgozik egyfolytában, és vágyik már arra, hogy Isten előtt elcsendesedjen, erre mondom azt, hogy akár tényleg egy mosdó is a megszentelt hely és belső szoba lehet valakinek. A következő második dolog, amit a külső képeni jegyekről megvizsgálunk, az az idő. És itt is mondhatjuk, hogy bármikor imádkozhatunk, de azért jó átgondolni, hogy mikor szoktunk imádkozni. Mikor vagyunk frissebbek, vagy mikor vagyunk használhatóbbak olyan szempontból, hogy tényleg minőségi időt tudjunk Istennel is eltölteni. Reggel, napközben tudunk félretenni időt, ha mondjuk nyugdíjasok vagyunk, vagy este szeretjük jobban átgondolni a napunkat. Ez mindenkinek más is más lehet. Nekem inkább a reggel vált be arra, hogy elcsendesedjem, mert akkor még nincs teli a fejem mindenféle dologgal, hanem akkor még tiszta. De például a Covid helyzetben, amikor volt ez, hogy este 8 után ugye kijárási tilalom volt, és gyakorlatilag semmilyen program lehetőség nem volt, akkor gyakran tudtam este is jobban elcsendesedni, mert nem volt annyi zavaró tényező, vagy nem volt annyi lehetőség mással foglalkozni. És itt, amit képet hoztam, a naponta többször lévő imára, mert ugye mi reformátusok szerintem örülünk, ha naponta egyszer tudunk imádkozni, és ez már jó, hogyha imádkozunk. Ugye itt Jézustól is egy olyan példát írtam, hogy ő már kora hajnalban felment sokszor, hogy félre vonuljon, vagy amikor már tömeg követte a hegyen, akkor is ő elvonult, mert imádságra volt szüksége, beszélgetésre volt szüksége az atyával. És ha neki szüksége volt erre, akkor nekünk még inkább, és itt ezt szeretném egy picit mindannyiunk lelkére helyezni, mert az engem is nagyon elgondolkodtatott, hogy tényleg, hogy naponta miért nem fordulunk többször is akár az Istenhez, és hogy ebben az iszlámok szerintem eléggé megszégyenítő példát mutatnak az ima gyakorlatukkal, mert hogy az ő vallásukban ugye naponta ötszöri ima elő van írva, de tényleg tartják is. És sok rosszat lehet róluk mondani, de ebben mégis azt gondolom, hogy tanulhatnánk tőlük, hogy ők ezt nagyon komolyan veszik, hogy ő nekik naponta ötször le kell borulniuk az Istenük előtt. És egy ilyen képet látunk, ahol itt csoportosan borulnak le az ő Istenük előtt. És egy olyan példát szeretnék még megosztani, amit én is úgy hallottam egy iszlámok között élt misszionáriustól, hogy beszámolta arról, hogy hogyan lehetett ott evangélizálni. Hát ugye nagyon nem egyszerű egy arab országban, ott nem is lehet nyíltan evangélizálni rögtön, hanem egy picit asszimilálódni kell, és utána lehet beszélgetni esetleg a kereszténységről. És ő neki mindig az volt a fő kérdése, úgy próbált közelíteni az arabokhoz, hogy az arabokat kérdezte, hogy mi a véleményük a keresztényekről. És ő ez alapján összegyűjtött nagyon sok dolgot, de hogy próbálta azt is így rendszeresíteni, hogy mi az, ami sokszor előfordul a válaszokban, és három érdekes dolgot mondtak, hogy az arabok hogyan látják az európai keresztényeket, és egyik se pozitív. Az egyik, hogy tisztátalanul élünk, hogy nem házasságban él a többség a keresztényeknek. Nem tisztelik a szentírásukat, mert ő nekik az alap, hogy a Korán az egy nagyon szent és fedhetetlen írás, és annak minden szava fontos számukra, és hogy mi nekünk nem ennyire fontos a Bibliánk, a szentírásunk, és hogy teljesen szembe tudunk menni a mindennapi életünkkel a Biblia tanításainak, akár a paráznaság bűnében, hogy nem házasságban élnek sokan, de számos dologban a hazugságtól elkezdve, most nem sorolok példákat. Tehát ez volt a második, a tisztátalanság mellett, hogy a szentírást nem tiszteljük úgy, és a harmadik, hogy nem imádkozunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy ők így látják, és valószínűleg ezért is van bennük az, hogy nem is becsülik annyira a keresztényeket, és nagyon ritka az, hogy egy arabból keresztény legyen. No, ez volt a második, és akkor mehetünk a harmadikra, ami a a testhelyzet. Hát itt nagyon sokféle gyakorlatot láthatunk, próbáltam is képekkel itt is illusztrálni. Ugye itt kapásból felmerülhet a kérdés, hogy hogy jobb állva, ülve, térdelve. Calvinról tudjuk azt, hogy ő jellemzően térdelve szeretett imádkozni, és ő neki megvan még mai napig az ő szőnyege, ami az ágya előtt volt, és szó szerint látszik a térdeinek, a imádkozó térdeinek a nyoma. És őről tudjuk, hogy nagyon nem volt egészséges ember, ő aránylag fiatalon is halt meg, és ő mindig térdelve imádkozott. Na, hát ennek van egy mondani valója. Amikor valaki mondjuk este imádkozik, én ha este imádkozom, nagyon sokszor belealszom, és ha térdelek, akkor viszont nem. Tehát, hogy ennek azért van ilyen szempontból is egy jelentősége amellett, hogy kimutatja a mi alázatunkat. Aztán van az is, hogy mondjuk éppen kitárt, összetett vagy összekulcsolt kézzel imádkozunk. Szokták mondani, hogy a kitárt kéz az inkább a karizmatikus gyülekezetekre vonatkozik, az összetett kéz a katolikusokra, az összekulcsolt pedig a protestánsokra. Én ezt nem szeretem ennyire élesen elválasztani, és egy nagyon érdekes példát hozok a kitárt kézzel való imádságra, mert ezzel én is mindig így bajba voltam, hogy volt egy ilyen fenntartásom, aki így imádkozott esetleg a környezetemben, bár ott volt mindig bennem az a példa, amikor ugye Mózes imádkozik, és ő is így imádkozott, mert tartották két oldalról a kezét, ezt olvassuk is a Bibliában, de mégis ez nekem olyan nagyon karizmatikus volt, és unokahúgaimmal mentünk el valahova, és még kicsik voltak, és ugye ha elfáradtak, akkor mit tettek? Nem is feltétlen sírtak vagy hisztisztek, csak ennyit csináltak, hogy ugye vegyem felül be őket. És akkor így annyira megváltozott a gondolkodásom, hogy ő ilyen teljes bizalommal ezt a mozdulatot teszi, hogy valahogy ez a kép valahogy annyit megvilágított, hogy milyen jó lenne, ha én is ilyen bizalommal tudnék kitárt karral jelképesen menni az Úrhoz. Úgyhogy ez is lehet akár a gyermeki bizalomnak is a jele, hogy már nem tudjuk viselni, cipelni a saját súlyunkat se, és szükségünk van Istenre. Aztán a fejünknek a tartása is lehet felemelt, lehajtott, szemünk is lehet nyitva vagy csukva. Ezekben is lehet több minden. Igazából én itt, amit összefoglalóan írtam kérdést, hogy itt sem kell leragadni szerintem annak, hogy most hogy imádkozunk, hanem hogy mit fejezünk ki ezekkel, és hogy ezeket tényleg őszintén gondoljuk, akkor érdemes ezeket a jegyeket gyakorolni, ha nem, akkor nem. Mi a konfirmandusoknak ugye mindig tanítjuk, hogy kulcsoljuk össze a kezünket, hajtsuk meg a fejünket, és csukjuk be a szemünket, mert addig, amíg össze van kulcsolva, akkor biztos, hogy nem matad semmivel, ha becsukja a szemét, akkor biztos nem figyel másra, tehát hogy ennek van egy ilyen töblete is, de hogy igazából a lehajtott fej, meg a térdelés is Isten előtt az alázatunkat mutatja, és lehet, hogy letérdelek, de nincs alázat a szívemben Isten felé, akkor mindegy, hogy térdelek vagy állok. Tehát, hogy nem ezektől a külsőségektől lesz értékesebb a mi imádságunk, de ezek is ki tudnak fejezni bennünk is valamit. A következő, a negyedik, amit a külső jegyeknél vennénk, hogy kik azok a személyek, akikkel imádkozunk. És ugye itt van lehetőség egyedül is imádkozni, ugye erre Jézus is tanít, hogy vonuljunk is be a belső szobánkba. Tegnap itt az alkalom során kihangsúlyozásra került ugye a házaspároknál, hogy fontos, hogy tudjanak együtt imádkozni, de én fontosnak tartom azt is, hogy még a házaspárok is tudjanak egyénileg is imádkozni Istenhez, mert az is fontos. Amellett, hogy közösségben is imádkozunk. És itt közösségben való imára egy imahétnek a logóját tettem éppen fel, nem a pátyéjét, de hogy akár még különböző felekezeti közösségek is leülhetnek együtt imádkozni, és ennek is micsoda értéke van. És Jézusnak ehhez is kapcsolódik egy ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, tehát nem kell tömeg, elég, ha két ember összeül imádkozni, és Jézus azt ígéri, hogy ott van közöttünk. És ahol két ember le tud ülni imádkozni, ott azt Isten nagyon meg tudja áldani, akár egy családban, ha a házaspár tud együtt imádkozni, akár egy gyülekezetben, ha tud két ember álhatatosan valamiért imádkozni, de azt is nagyon meg tudja áldani, ha akár több felekezetből lévő ember tud kitartóan imádkozni. És ezzel kapcsolatban osztanék meg több példát is. Az első ifiben, amiben még én jártam, amikor középiskolás voltam, tudom, hogy azért imádkoztam, vagy imádkoztunk, még ott nem voltunk sokan, hogy legyenek hívő barátaim a korosztályomban, mert én nem hívő középiskolába jártam, és abszolút az én korosztályomban nem volt a gyülekezetbe se hívő barát vagy társ, és ezt tudom, hogy ez nagyon sokáig ima téma volt, és ehhez képest megszűnt az az ifi, amiben én jártam, mire leérettségiztem. Ez így a ima meghallgatásra is lehetne példa, hogy nem mindig úgy hallgatja meg Isten a mi imánkat, ahogy mi gondoljuk, mert én azt gondoltam, hogy majd ott az ifi fog feltöltődni olyan emberekkel, akik az én hívő társaim lehetnek. És ehhez képest bekerültem főiskolára, és ott nagyon óvatosan kezdtem el járni egy biblia körbe, mert hát nem református volt, és én addig csak református alkalomra jártam, és az meg ilyen felekezet közi alkalom volt, és Isten ott nagyon megszégyenített, hogy baptista, katolikus, evangélikus, református hívő emberek hogyan tudnak együtt imádkozni is, meg hogyan tudnak együtt fejlődni az Úrban. Úgyhogy akik ott hívő barátnőim lettek, ők mai napig hívő barátaim. És ott kezdtünk el imádkozni azért, de nem csak ott, mert többen is imádkoztak, ezért tudom a gyülekezetben is, hogy legyen Pátyon újra ifi. És hát ez még a 2000-es évek elején volt, és ezért is szerintem egy-két éven keresztül folyt az imádság, amikor kiköltöztek Molnár Balázsék Pátyra, és akkor ők kezdték el újraindítani, újra szervezni az ifit. És a mi akkori ifink nem is volt nagy, szerintem max. 10 voltunk, viszont az a pár ember nagyon odafigyelt egymásra, nagyon számon tartottuk egymást, imádkoztunk egymásért. Mai napig is így azért tudunk egymásról, hogy ez egy nagyon jó mag lett. És ott abban az ifiben pedig azért imádkoztunk sokat, hogy legyen utánpótlás. Mert mi nekünk így megvolt ez a jó körünk, de egy darabig így nem volt látható, hogy lesz-e majd új fiatalság. És aztán lett új fiatalság, mert jöttek Szabó Pistiék, Molnár lányok, ott is lett egy kis ifi. De aztán megint jött egy negatív hullám, amikor nem volt egyáltalán ifi, se nagy ifi, se kis ifi. És utána pedig ugye Horváth Zoli és Dimény Kati volt, aki elindították a mai nagy ifit, tehát most már 11 éve, és hál' Istennek nagyon, nagyon áldott kis közösség ez is, de hogy én ebben mindig régi ima meghallgatásokat is látok, amikor mondjuk a nagy ifire nézek, nem csak a mostaniakat, és hogy Isten hogy gondoskodik utánpótlásról, hogy most már több éve a Józsué ifi is van, amit ugye a nagy ifisek szívébe helyezett az Úr, hogy a fiatalabbaknak már ők tartsanak alkalmat. Úgyhogy Isten így tud gondoskodni arról, hogy legyen mindig kivel imádkozni, mert fontos, hogy legyen egyedül töltött időnk is Istennel, de fontos, hogy legyen egy kis kör, ahol tudunk együtt imádkozni is. És a következő diára, ha megyünk, még egy kicsit az egyedül elmondott imádságra szeretnék kitérni, hogy ez tényleg nagyon értékes, sőt néha értékesebb is Isten előtt, és erre egy óvaintést is kapunk Jézustól az ő hegyi beszédében. Erre írtam ki ezt az igét, hogy vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, de a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Tehát, hogy ennek ez az előzménye, ennek az egyedül elmondott imádságnak, hogy mi ne mások előtt akarjunk csak imádkozni, vagy ne csak mások előtt akarjunk imádkozni. Bár egyébként tegnap ugye arról beszéltünk inkább, hogy sokan nem mernek még imádkozni, mert nem tudnak úgy. De sokszor van olyan, vagy előfordulhat olyan is, hogy valaki csak közösségben tud például imádkozni, és egyénileg nem, mert éppen olyan lelki állapotban van, hogy ő neki kell a többi hívőnek a közössége, aki megtartja. Úgyhogy még ez is, az ima is megtartó erő lehet. És akkor a következő diára, ha térünk, hogy ha többen imádkozunk, akkor mégis kivel. És ugye itt több variáció is lehet, hogyha családban tudunk együtt imádkozni, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy áldás. Ehhez találtam ezt a nagyon szép kifejező képet, ahogy együtt tud a család lenni. De az is jó, hogyha van olyan kis gyülekezeti kiskörünk, akár férfi kör, női kör, kisebb bibliaórán, hogy tudunk kivel imádkozni, és nem attól függ, hogy hányan imádkozunk, mégis azt a közösséget, akik együtt imádkoznak, akik ezt együtt teszik, azokat ez összekovácsolja. De majd az ima hatásairól úgyis lesz külön alkalom, úgyhogy ezen nem is időznék tovább, hanem ha lehet, akkor mennék tovább a következő diára. Szóval a külső jegyek között az ötödik, az a imának a hosszúsága vagy rövidsége lenne. És itt is van Máté evangéliumában egy tanács, hogy amikor imádkoztok, akkor ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bűbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. És akkor itt mondhatjuk, de hát akkor minek imádkozunk, hogyha úgy is tudja Isten, hogy mire van szükségünk. Hát nem neki van szüksége feltétlen arra az imádságra, hanem nekünk. Viszont ez egy nagyon jó tanács, mert sokszor szerintem olyan hibába tudnak esni régi gyülekezeti tagok, hogy ilyen nagyon kánaáni nyelven, nagyon hosszan ugyanazért tudnak imádkozni. És ezt tudom, hogy az új megtérőket, a kereső embereket nagyon vissza tudja riasztani attól, hogy közösségben merjenek imádkozni. Úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy akik akár már sok éve vagyunk is hívők, a lehető legegyszerűbben fogalmazzuk meg a közösségben a saját szavainkkal az imánkat, mintha egy bizalmas barátunknak tennénk, mert ebben is példát mutatunk mondjuk azoknak, akik még nem mernek közösségben imádkozni. És ha a következő diára megyünk, akkor itt a hosszú imádság helyett inkább azt mondanánk, hogy ki az, aki kitartóan tud imádkozni. Tehát egy imának a hosszát mérjük, hogy na hány percig tudok egyfolytában imádkozni, hanem mennyire tudok kitartóan imádkozni. És itt a hosszú imádságra én még régen hallottam egy olyan példát, hogy vannak imák, amik a plafonnál tovább nem jutnak. Amikor csak mondom, de igazából nincs ott se a szívem, se a fejem, eszem, annak az imának igazából nincs értem akkor káragozni azt a szót. Sokkal fontosabb az, hogy tudunk-e kitartóan imádkozni. És itt a Kolossé 4.2 igét hoztam, és kétféle fordításban is, mert egy kicsit talán így többet mondó, hogy az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek, vagy másik fordításban maradjatok álhatatosak az imádságban, mert általa lesztek kitartóak a hálaadásban. Érdekes összefüggés. És Jézus is bíztat, hogy kérjünk és kapunk, keressünk és találunk, zörgessünk, és akkor ajtók nyitatnak meg nekünk, de mi sokszor bele tudunk fáradni ebbe az imába. Két történelmi példát is mondanék. Az egyik Szent Ágoston, vagy Augustinus, akinek az édesanyja nagyon sokáig imádkozott érte, hogy térjen meg, mert ő egy nagyon léha életet élt, és ő neki csak a késő felnőtt korában történt meg a megtérése. de mégsem hagyta abba, édesanyja írta az imádságot. Vagy például Spurgeon nagymamájáról olvastam, hogy ő évtizedekig imádkozott a férjéért, és ő már meg se élte azt, hogy a férje megtérjen, hanem az ő halála után Spurgeon érte már meg, hogy az ő nagypapája is végül átadta az életét. Úgyhogy a kitartóim azt jelenti, hogy nem csak egy hétig, két hétig, két hónapig, hanem akár évekig tudok valamiért imádkozni. És saját példát is mondanék, tehát nekem is van olyan, amiért megtérésem óta, tehát 23 éve imádkozom, és még nem teljesült, és néha csökken is ebben a lelkesedésem, hogy imádkozzak érte, de mégis Isten erre bátorít, hogy mi maradjunk kitartóak a jónak a kérésében. A következő dolog, a hatodik, most már csak egy van a külső jegyek közül még ezen kívül, a hatodik az, hogy hangosan imádkozunk-e vagy sem. Hát ennek aztán végképp szerintem nincsen úgy jelentősége, hogy Isten előtt jelentőség, hogy magunkban vagy hangosan imádkozunk. Sokan közösségben tényleg nem ismernek imádkozni. Én mindig szoktam bátorítani akár konfirmandusokat, akár fiatalokat, hogy a magukban elmondott imádság az tényleg ugyanolyan értékes Isten előtt, de akkor azt a csendes percet használják ki tényleg az imádságra. És itt hoztam egy nagyon kedves kis képet egy kisfiúról, meg egy kislányról, aki még a kutyáját és a macskáját is odaülteti az étkezés előtti imához. Hát én bevallom, hogy étkezések előtt után, ha csak magam állok neki az étkezésnek, én nem szoktam imádkozni, de ebben is tanít a Isten, és most van egy olyan főnököm, aki viszont neki nem áll semminek úgy, hogy ne hangozzon el egy áldás, akármilyen környezetben vagyunk, és ez nekem nagyon nagy példa, hogy ez neki számtalan esetben bizonyságtétel is az, hogy étkezés előtt felmeri vállalni azt, hogy imádkozik mások előtt. És de ezzel nekem mindig az a küzdelmem, hogy van-e értelme úgy elmondanom, hogyha nem veszem komolyan, csak eldarálom, mert akkor inkább ne imádkozzam. De ugyanakkor meg külsőleg, ha bemegy az ember egy étterembe, és tényleg csak meghajtja a fejét, és magába elmondja az imát, arra felfigyelnek, tehát tud bizonyságtétel lenni. Tehát mondhatjuk azt, hogy Isten szempontjából nincs jelentősége, mert ugyanúgy meghallja a magunkban, meg a hangosan elmondott imát, de mégis lehet, hogy a környezetünkben lévőknek pedig van jelentősége, főleg mondjuk egy családban is, hogy a gyerekek látják a szüleiket imádkozni, hallják is imádkozni. És akkor még a hetedik a külső jegyeknél, hogy milyen legyen a formája. Ugye sokan szeretnek kötött imádságokat mondani, most már kevésbé, de régen az iratterjesztésben rendszeresen keresett volt a szikszai féle imádságos könyv, amilyen mindenféle élethelyzetre, betegségre, műtétre, tehát így, mindenféle élethelyzetben, házasság előtt, szóval így mindenféle élet rossz terméskor, nem tudom, tehát így mindenféle történésre mondott, vagy adott egy-egy imádságot. És ezt ma már annyira mi nem szoktuk használni, de azt gondolom, hogy néha jó ilyen kötött imádságokhoz fordulni, amikor az ember nincs jó lelki állapotban, és meg se tudja fogalmazni, vagy nincs ereje megfogalmazni, hogy mit érez. És ilyenkor jó akár egy-egy zsoltárt is elővenni, amit most reggel is hallhattunk, és néha többet tudunk kifejezni azzal a zsoltárral, mint a saját szavainkkal. Úgyhogy jó, én azt gondolom, hogy rosszabb lelki állapotban jó elővenni kötött szövegű imádságokat is, zsoltárokat is, ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, visszakerüljünk. De mégis azt gondolom, hogy a saját szavainkkal elmondott imádság azért értékesebb, úgy, ahogy például a gyerekeknek az első szavait is, akármilyen kis bénácska, sokkal jobban örülünk neki, mint egy gyönyörű szent beszédnek. Hát ugyanígy szerintem Isten is nagyon örül, amikor mi elmondjuk a saját szavainkkal az első imádságainkat, akár magunkban, akár közösségben. Ez számára egy nagy öröm és büszkeség. És van még egyfajta imádság, amit hála Istennek ebben a gyülekezetben rendszeresen gyakorlunk, az ének szóval elmondott imádság, és erre azt tartja a régi mondás, hogy az ének az duplán elmondott imádság. Hát valóban valahogy az énekre úgy jobban ráhangolódik az ember, mintha csak lehet beszél, és valóban ez is nagyon közelebb tud vinni bennünket Istenhez. Gondoljunk akár csak egy passiós Isten tiszteletre, ahol nem hangzik el más, csak az ige és az ének, és mégis milyen mély alkalom tud lenni. És még egy dologra térnék itt ki a következő diában, a kötött imádságoknak viszont a veszélyére, és amit mi is ugye rendszeresen elmondunk, az a mi atyánk, és erről is lesz külön alkalom, úgyhogy nem szeretném lelőni a poént, viszont itt Luthernek a mondását azért mégis megosztanám, hogy a mi atyánk imádságot tartja a legnagyobb mártírnak, amit tényleg sokszor ilyen hányavetett módon úgy mondunk el, hogy komolyan se gondolunk, pedig abban rengeteg nagyon komoly kérés van, hogy ez egy elgondolkodható, hogy így viszont tényleg nincs értelme a kötött imádságnak, hogyha ha azt nem tudjuk teljesen szívből és őszintén elmondani. A mi atyánk imádság a legnagyobb mártír, olyan sokat kell szenvednie amiatt, hogy sokszor lélek nélkül és figyelmetlenül ledaráljuk, elhadarjuk, úgy teszünk, mintha imádkoznánk, és közben talán csak a szánk jár, de a gondolataink egészen másutt vannak, ahogy ennek a kislánynak is ott a képen, aki egyébként nagyon bájos és aranyos. Igen. No, akkor térjünk a külső jegyek után arra, ami azt gondolom, hogy fontosabb, a belső jegyek, hogy hogyan is imádkozom, hogyan gyakoroljuk az imádságot, és abból a legelsőt, az őszinteséget írtam elsőként, hogy nagyon nagy kincs, meg áldás az, hogy mi akármilyen öröm, akármilyen bánat, akármilyen sérelem, harag, dű, indulat van bennünk, bármivel fordulhatunk az Istenhez. És nekem van egy kedves igém, ez az Efézusi levélből, és ezt is írtam ki, hogy haragudhattok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal. Azt hiszem a Károliban van úgy, hogy ha jogos is a haragotok, de ne vétkezzetek, hogy nagyon sokszor megyek így Istenhez, hogy bennem van az indulat és a dű, és akár jogos is lehet. De fontos, hogy emiatt ne vétkezzek, hanem ezzel rögtön Istenhez tudjak menni, aki le tud engem csitítani. És itt egy kedves öreg bácsi képét láthatjuk, a kép a, hát nem lehet tudni, hogy öröm vagy szomorú könnyeivel megy éppen összetett kézzel Istenhez, de ez fontos, hogy tényleg minden érzésünket megoszthatjuk előtte. És ha a következő diára megyünk, ahol ezt emeltem ki, hogy a lényeg az őszinteség, és itt egy ellenpéldát írtam ki az Ószövetségből, Jeremiás könyvéből. Jeremiás volt az a próféta, aki gyakorlatilag szegény, szinte azt lehet mondani, hogy hiába valóan beszélt, de nem hiába való volt, mert ma is tanulunk az ő beszédeiből, de hogy ő nem érhette meg azt, hogy ott megtérjenek emberek. És ő ezt mondja: figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja a gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a csatában száguldozó lovak. Úgyhogy fontos, hogy őszintén beszéljünk, ne csak egymás között, emberek között, hanem Isten előtt is, mert ha valaki, akkor ő aztán tényleg látja, hogy mi van a szívünkben, úgyhogy vele mindenképpen érdemes nyílt lapokkal játszani. És ami még fontos az őszinte imádságban, hogy ezt közösségben is így gyakoroljuk, hogy őszinte legyen a mi imádságunk, mert minket is figyelnek és hallanak, akár a fiatalabb hívők, akár akik kevésbé régóta hívők, vagy akár a családtagjaink, akár a munkatársaink, osztálytársaink, szomszédaink, hogy összhangban vannak-e a tetteink az imádságainkkal. Úgyhogy az őszinteség erre is kiterjed. Tehát ez az első fontos a belső jegyek közül. A második az az, hogy lélek által imádkozzunk. Hát hogyan lehet lélek által imádkozni? Itt is az Efézusi levélnél maradnék, ahol Pál az Isten fegyverzetéről tanít, és nagyon érdekes, hogy az imát is az imádságot is egy védő fegyverként mondja a mi lelki harcainkban, és itt ebből a részből idéztem, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. És itt nem a katolikus szentekről van szó, hanem a hívők közösségéről, akik Isten számára vannak elkülönítve. És ezzel fontos szerintem a tudatában lennünk, hogy ez igenis egy védő eszköz ami számunkra, az imádság, és jó lenne ezzel így élni, hogy ahogy egy harcos sem ment úgy egy harcba, hogy ne vett volna fel valamilyen védőeszközt magára, hogy ugyanígy fontos, hogy mi is, hogyha lelki harc indul, akkor azelőtt vegyük fel ezt a fegyvert. És a lélek által való imádságra nekem még egy másik ige jött elém, ez a római levélből, hogy tényleg van olyan helyzet, amikor úgy érezzük, hogy nincsenek szavaink az imádságban, és erre mondja azt Pál, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát lehet, hogy valaki úgymond csak egyedül imádkozik, de az sem egyedül imádkozik, mert a lélekkel, a lélek által imádkozik, és ő egyfajta tolmács is közöttünk és Isten között, hogy eljussanak hozzá szavaink. A harmadik dolog, ami a belső jegyek közé tartozik, az, hogy hittel tudjunk imádkozni. És itt egy imádkozó kislányt láthatunk, lehet, hogy ezt is felolvasom, ha nem teljesen látható. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. És itt egy nagyon, szerintem már többek által ismert példát mondanék, hogy volt egy olyan ima alkalom, amikor esőért imádkozott egy közösség, és szépen összegyűltek, mert már nem tudom hány hónapja nem volt eső, és az ima alkalomra mindenki ment normál nyári ruhába, és egyetlen egy kislány vitt esernyőt. Hogy hát őneki volt hite, hogy tényleg Isten akár az ima alkalom végére is adhat esőt, és akkor nála volt esernyő, hogy azzal menjen haza. Hogy ez ilyen elgondolkodtató nekem mindig, hogy tényleg én így könyörgöm bármilyen témában Istenhez, hogy el tudom hinni, hogy ő képes azt megadni. Ugyanakkor, ha a következő diára megyünk, kihangsúlyoznám azt, hogy Isten nem egy bankautomata, tehát nem azt jelenti, hogy bedobok neki egy imát, és lehet, hogy meghallgatja, bedobok neki két imát, akkor már jobban meghallgatja. Ha többen bedobunk sok imát, akkor biztos meghallgatja. Tehát, hogy ez nem ilyen gomnyomásos elven működik, bár erre kapunk biztatást, hogy merjünk hittel kérni, de fontos, hogy Isten azt adja meg, ami tényleg vagy nekünk, vagy másoknak a javára válik, és mi ezt nem fogjuk tudni eldönteni, ezt csak Isten tudja, hogy mi az, ami által tudunk mi is, vagy mások is fejlődni, és ő azt fogja megadni. És lehet, hogy mi azt gondoljuk emberileg, hogy ez egy jó dolog, és imádkozunk érte, és Isten tervében mégis más van, és ezért nem adja meg. Úgyhogy fontos az, hogy merjünk kérni, úgy, ahogy a gyermek is mer bizalommal kérni a szüleitől, de ő sem mindent kap meg, ha a szülő következetesen neveli a gyerekét, és ugyanígy Isten is próbál minket következetesen nevelni, és nem ad meg nekünk mindent, amit kérünk, és ezt el kell tudni fogadni. A negyedik, a következő, hogy Jézus nevében kérünk. Ugye itt a kezdő énekünk is erre bátorított, hogy ugye Jézus neve által mehetünk Istenhez. Mit jelent ez, hogy Jézus nevében megyünk? Hát Isten gyermekeként, azaz, mintha Jézus testvéreként mennénk, és hogy olyan dolgot kérünk, ami az ő akaratával egyezik, ami ebbe a családba illik. Nem kérünk olyat, ami nem Isten akaratával egyező. Hát ez nem megy mindig, ebben is fejlődhetünk, és lehet, hogy egy idő után eljutunk olyan szintre, hogy már többnyire olyan dolgot kérünk, ami Isten akaratával egyezik. de el kell tudni fogadni azt, hogy Istené az utolsó szó, ahogy a szülői is a gyermekével szemben. És akkor még kettőnk van hátra. Az ötödik, hogy hálaadással menjünk a kéréseinkkel Isten elé. Ez tegnap is elhangzott áldásként ez az ige a Filippi levélből. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Hát itt kapunk kb. Egy receptet, hogy miért is imádkozhatunk, mi az, ami egyezik Isten akaratával, és mindenképpen az, hogy hálaadással menjünk. A hálaadásban benne van az is, hogy nem felejtjük el azt a jót, amit már megkaptunk, de az is benne van, hogy akár hálát tudok adni a rosszért is. Ez már egy következő szint, hogy abba is meg tudom látni Isten akaratát, hogy ez most kellett az én életemben, az a próbatétel, amiről reggel is itt az áhítatban mondjuk szó volt. És majd szó lesz külön alkalomban az imádság fajtáiról is, úgyhogy a hálaadásról is, úgyhogy erre ezen se időznék. Viszont annyit kiemelnék csak, hogy szerintem rossz kapcsolathoz vezet, hogyha nem tudunk hálát adni, ha nem tudunk köszönömöt mondani, és ezt akár családi kapcsolatokban is láthatjuk, hogyha valaki mindig csak kér tőlünk, de sohasem köszön meg semmit, akkor az rosszul esik nekünk, és óhatatlanul megrontja azt a kapcsolatot is. Hát ugyanígy az Istennel való kapcsolatunkat is meg tudja rontani, mindig csak kérünk, csak a kéréseinkkel megyünk, és nem tudunk hálát adni azért, amit kaptunk, és nem tudunk megelégedni azzal, amit kaptunk. És akkor már csak tényleg egy utolsó gondolat van a belső képeni módokról, és itt, bocsánat, elrontottam a címet, mert az őszinteség az már az első blogban volt. Itt a lélekben, vagy álhatatosan jellemző lenne, amit tényleg akkor tudunk gyakorolni, hogyha tényleg ilyen gyermeki bizalommal vagyunk Isten felé. És írtam a diára is, hogy ide sorolhatjuk a küzdelmes ima harcainkat is, amikor tényleg álhatatosan küzdünk egy-egy témában Isten előtt, akár másért, akár magunkért, de ez fontos, hogy lélekben történjen. És az utolsó diára csak egy hála imádságot tettem, hogy ez semmiképpen ne maradjon el. Ezt fel is olvasom. Uram, köszönöm neked ezt a napot, most is mindenért hálát adhatok. Köszönöm, hogy megtartottál, igédben utat mutattál. Köszönöm a hitet, erőt, mindig időben érkezőt. Köszönöm, hogy csendet kapok, ha előtted leborulok. Köszönöm, hogy megtehetem, mert kezedben van az életem. Amen. És itt is egy ilyen gyermeki bizalommal kitárulkozó emberkét látunk. Akkor folytassuk imádságban. Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy te szeretnél bennünket gyakoribb és mélyebb ima életre buzdítani. Köszönjük, hogy neked van türelmet felénk, akkor is, amikor nem élünk ezzel a védőfegyverrel, amit itt láthattunk, hogy te ezt a lelki harcainkban, a lelki próbáinkban védőfegyverként adod. Bocsáss meg, amikor ezt elhanyagoljuk, és kérünk abban, hogy ha tudjunk ebben változni. Te látod, hogy milyen külső jegyekkel gyakoroljuk a mi imádságunkat. Kérünk, hogy ebben ne ránk ragadt hagyományok legyenek csak, hanem tényleg, amit külsőleg is gyakorlunk, azt tudjuk igazán mélyen szívvel is átérezni, gondolni. De kérünk legfőképpen arra, hogy ha tudjunk előtted őszinték lenni, ha tudjunk lélek által imádkozni, és ha tudjunk egyre inkább olyan dolgokat kérni tőled, ami a te akaratoddal egyező. és taníts bennünket arra is, hogy ha tudjunk hálásabbak lenni, ha tudjunk megelégedni azzal, amit te adsz nekünk, és meglátni abban, hogy mit akarsz te abból kihozni a mi számunkra. Így kérünk, hogy taníts bennünket imádkozni. Amen.